Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 167. dicséretünket. 167. énekünk első versét, amely így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Foglaljuk el helyünket, és énekmondásban dicsérjük élő Istenünket. 130. bűnbánati zsoltárunkat énekeljük. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Istennek ígéjét olvasom lelkünknek erősítésére, hitünknek építésére, amint írva található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levelében, a 11. rész 21. versétől a 31. versig terjedő szakaszban. A gyülekezet Isten ígéjét helyét elfoglalva, nyitott szívvel, keresztényekhez illő alázattal hallgassa. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben tengeren, veszedelemben áltestvérek között. Fáradozásban és vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben, szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék, én is erőtlen. Ki botránkozik meg, hogy ne égnék, én is. Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé ige olvasásunkat, ige hallgatásunkat, gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, megköszönjük neked mindenek előtt ezen a reggelen megtartott életünket. Megköszönjük azt, hogy a te kegyelmed napjainkhoz napokat toldva engedte, hogy megéljük ezt a napot. Köszönjük neked, hogy ez azt jelenti, hogy neked még célod van a mi életünkkel. Köszönjük, hogy épp ezért értelme van a mi életünknek, és feladataink vannak. Könyörgünk most hozzád azért, tudjuk felismerni, mire hívtál el ma, tudjuk felismerni a te szent akaratodat, és tudjunk a te rendeléseidben megmaradva élni, úgy járni, forgolódni embertársaink között. Könyörgünk azért is hozzád, tudjuk betölteni a mi küldetésünket, hisz tudjuk, hogy te ahhoz adtad az erőt, nem pedig ahhoz, hogy másként éljünk rendeléseiddel szemben. Őszinte bűnbánattal állunk meg előtted ezen a reggelen, hiszen oly sokszor előfordult már, hogy a tőled kapott erőt, tehetséget, a tőled kapott pénzt, időt és energiát nem arra fordítottuk, amire kellett volna, oly sokszor hiába valóságokkal teltek el napjaink, óráink, és rosszul éltünk a kegyelmi idő adta lehetőséggel. Könyörgünk, segíts abban, hogy ez ne történjen meg többet. Könyörgünk, erősíts bennünket harcainkban, küzdelmeinkben. Könyörgünk, hogy légy mellettünk, és érezhessük a te áldó, drága jelenlétedet. Így jöjj közénk most, ezen az istentiszteleti alkalmon is, szólíts meg bennünket ígéd által, hisszük és valljuk, hogy a Te ígéd élő és ható, hisszük és valljuk, a Te ígéd igazság. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésre készülve 172. énekünket keressük meg, és a 172. dicséretet énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Az a szentige, melynek alapján Istenünk üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a Korintusbeliekhez írott második levélben, a második levél 12. részében, a 7. verstől 9. versig terjedő szakaszban. A gyülekezet Isten ígéjét és annak magyarázatát helyét elfoglalva nyitott szívvel hallgassa. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Szeretett testvéreim, Pál apostol nagyon különleges szavaink keresztül szólít meg bennünket ma, ami élő Istenünk, azokon a szavakon keresztül, amelyeket a bibliaolvasó kalauzunk mára rendelt. Különleges szavak ezek, amelyek földi életünk, mondhatjuk így, egyik nagyon természetes velejáróját, a szenvedést adják elénk. Illetve tulajdonképpen nem is annyira a szenvedést, mint inkább a szenvedéshez való keresztény hozzáállást. Hogy kellene nekünk keresztény emberekként viszonyulni a földi élet minőségét megrontó testi, vagy éppen lelki szenvedésekhez. Érdemes feltennünk mindenek előtt egy nagyon komoly kérdést, hogy került a szenvedés a világba. Miért lett az emberi élet része a szenvedés? Konfirmációs Káténk egy kérdése beszél a teremtés állapotáról, amelyet gondolom mindannyian ismerünk, pontosabban a teremtés utáni állapotról. És így szól a válasz: mindent Isten teremtett, mindent jónak teremtett, és mindent az ember számára teremtett. Most az idő rövidsége miatt a két szélső állítást hagyjuk figyelmen kívül, és koncentráljunk csak a középső állításra: Isten mindent jónak teremtett. Ha fellapozzuk a teremtés könyvét, azt láthatjuk, hogy minden egyes teremtési napnak a végén azt olvashatjuk: és látá Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó. Egy jó világot teremtett, egy jó világot alkotott a mi Urunk. Hogyha viszont körülnézünk ebben a világban, ami körülvesz bennünket, azt láthatjuk, hogy a jó rend helyén nyomorúság, békétlenség, szeretetlenség, gyűlölet vesz körül bennünket. Hogy került mindez a világba? A megoldás erre a kérdésre a bűnesetben, valamint az ezt követő első bűnökben keresendő. Volt egy csodálatos teremtési rend, amelyet az Úristen megalkotott, az ember az Isten alá rendeltetett, az ember az embertárs mellé, és nem fölé, és nem alá rendeltetett, és a teremtett világon való sáfárkodásra, uralkodásra teremtett minket a mi Urunk. Gondoljuk végig, Ádám és Éva történetében mi történik? Ott van az emberben a természetes vágyakozás, mindig több akar lenni, mint aki. És a kísértő ezt a vágyat, ezt a telhetetlen vágyat használja ki, amikor azt mondja, nyugodtan egyetek a fáról, hiszen az Isten tudja, hogy ha esztek, akkor olyanok lesztek, mint ő. Az ember egy polccal följebb akar kerülni, több akar lenni. És mi történik az első bűnben? Összetörik az Isten és ember közti viszony. Több akar lenni az ember, mint ember. Nem kell sokat lapoznunk, következik Kain és Ábel története. Ebben a történetben azt látjuk, hogy az ember nem tudja azt a viszonyt sem fenntartani, ami ember és ember között kellene, hogy létezzen, és ezért Kain meggyilkolja az ő testvérét. Felrúgja a teremtési rendnek második pontját. Végül pedig Bábel vonatkozásában elromlik a kapcsolat az ember és a teremtett világ között is. A bűn egy ponton betört ebbe a világba, és tudjuk jól, hogy a bűnnek következménye büntetése van, elvész az örök élet, hiszen a bűn zsoldja halál, és az embernek szembe kell néznie a halállal, és tudjuk a büntetésekből, az asszony fájdalommal szüli magzatját, a földi munka, az alkotás addigi gyönyörűsége helyett bizonytalan, sokszor értelmetlen, verejtékes robottá változik. Mondhatjuk azt, hogy az ember, amikor utat nyitott a bűnnek, egyben utat nyitott a bűn egyik következményének is, a szenvedésnek. A szenvedéseink egy része tehát, szeretett testvéreim, Istennel való kapcsolatunk rendezetlenségéből vezethető le. A lelki szenvedéseink nagyon komoly hányada, százaléka az Istennel való elrontott kapcsolat következménye. Más része az embertársal való kapcsolatnak lehetetlen voltából, nem is annyira viszonyából, bocsánatot kérek a szójátékért, mint inkább iszonyából ered. A másik embert megpróbáljuk lehetetlenné tenni, és gyakran pedig mi is lehetetlen helyzetekbe kerülünk a másik ember miatt, sőt, előfordul az, amit majd énekelni fogunk a záró énekünkben. A bűnben kín van s gyűlölet, mi mást, más minket öl. Gyilkoljuk egymást fizikai és lelki értelemben egyaránt. És testvéreim, a teremtett világ feletti rablógazdálkodásból és nem sáfárságból szintén levezethető szenvedéseink egy nagyon komoly hányada. Tudjuk jól, a természet erői időről időre visszavágnak. Itt a Tisza mentén különösen is sokszor megéljük ezt. Csodálkozunk akkor, amikor a rákbetegek nagyon magas száma előkerül, egyre fiatalabb korban egyre több ember lesz rákos beteggé. Mi okozzuk, testvéreim, a légszennyezéssel, a környezetszennyezéssel, az élelmiszereinknek a borzasztó állapotával, azzal, hogy azt se tudjuk, hogy mit eszünk tulajdonképpen. És mindezek után felvetődik a nagy kérdés, hogy hogy áll az ember a szenvedés kérdéséhez. Többféle út van, mint mindenben az emberi életben, és választási lehetőségünk van, hogy hogy viszonyulunk azon szenvedésekhez, amelyek a bűnnek következményei. Előfordul az, hogy az ember nem képes a szenvedés vállalására, és megpróbálja magától elutasítani azt. Karizmatikus közösségekben, például a Híd gyülekezetében az a divat, különösen ószövetségi alapokra hivatkozva, a jólét teológiáját valva, hogy a szenvedést visszautasítják. Mindig megdöbbent, amikor ezzel a szóval találkozom, visszautasítom a szenvedést. Azt tanítják ezekben a gyülekezetekben, hogy aki Krisztusé, az nem szenvedhet. Mert Krisztus már szenvedett helyettünk, sőt mindent elszenvedett. Éppen ezért az embernek nincs szüksége a szenvedésre, és egy megdöbbentő beszélgetésben volt részem néhány hónappal ezelőtt, egy karizmatikus gyülekezet egyik vezetőjével, egy ifjúsági lelkésszel vitatkoztunk egy hölgyel, aki elmondta, hogy ha ő szülni fog, ő aztán nem fog szenvedni, nem fog neki fájni a szülésnek egyetlen pillanata sem, mert ő elutasítja, visszautasítja magától a szenvedést. A hölgytestvérek, akik túl vannak már szülésen, gondolom nem értenek egyet ezzel a dologgal, hogyha az ember visszautasítja, akkor nem fáj, hiszen tudjuk jól, a bűnnek következménye fájdalommal szülöd magzatodat. Aztán azt vallják ezek a gyülekezetek, hogyha hiszel, akkor nem lehetsz beteg, vagy ha beteg vagy, meg fogsz gyógyulni, elég érte imádkoznod. Tévút ez, testvéreim, mégpedig nagyon komoly tévút, amelynek a gyökerei nagyon messze vannak, és amelynek a jelentése nagyon távolra visz bennünket. Aztán vannak mások, akik ismét másféle kiutat keresnek a szenvedésből, menekülnek a szenvedés elől. A szenvedély betegségeknek nagyon nagy része valamilyen szenvedésre vezethető vissza. Van egy nagyon klasszikus film, aminek címe Las Vegas végállomás. Az egész film tulajdonképpen egy döbbenetes esetet dolgoz fel, a főszereplője néhány hét alatt tervszerűen halálra issza magát. És a mondat, a film elején elhangzik egy mondat, ami az egész felütést megadja. Nem tudom, hogy azért kezdtem el inni, mert elhagyott a feleségem, vagy azért hagyott el, mert elkezdtem inni. Nagyon sokszor előfordul az, hogy az ember már nem is tudja, hogy hogy került bele egy szenvedély betegségbe. Tegnap egy döbbenetes adatot hallottam egy előadáson. Hajléktalan misszió vezetője volt nálunk vendégségben, és ő mondta el, hogy Magyarországon a regisztrált alkoholisták száma 850 ezer. És nem beszél azokról, akik otthon, magányba, becsukva a szobaajtót, megisszák a maguk adagját minden nap, vagy időről időre, és még egy döbbenetes számot mondott, 350 ezer kábítószer függő van az országban. Gondoljuk végig, szeretett testvéreim, hogy ezek a regisztrált adatok, több mint 12%-a az országunknak regisztráltan szenvedélybeteg. De nem beszéltünk a játékszenvedélyben élőktől, vagy egyéb szenvedélyektől gyötört emberekről. Talán emlékszünk a 25-30 évvel ezelőtti nagy slágerre, amit énekeltek az emberek, bele se gondolva a tartalmára. Ha nem bírod már elviselni azt, amiben vagy, lép ki, mint egy rossz cipőből, s ringasd el magad. Ez a ringasd el magad, ne védj tudomást arról, ami körülvesz, nyúj valami pótszerhez, ami eltompít, ami az érzékeidet másként befolyásolja. Vannak olyanok, akik nem nyúlnak semmiféle egészséget veszélyeztető szerhez, hanem a menekülésnek más fajtáját választják. Vannak, akik nem veszik komolyan az egészet, legyintenek az egészre, elnevetik, elidétlenkedik az egészet. És vannak olyanok, akik lázadnak. Amikor baj van, amikor rájuk tör a szenvedés, akkor felvetődnek a nagy kérdések, miért éppen nekem kell ezeket végigélnem? Miért éppen én? Miért én kapok minden rosszat a nyakamba? Miért nem mások szenvednek? Általában ilyenkor az ember Isten ellen is fordul, ilyenkor az ember hite is meginog. Ez az, amiről Jób könyve így beszél, amikor Jóbot felszólítja a felesége, hogy átkozz meg az Istent, és aztán hallj meg. És van egy ezeknél is drasztikusabb menekülési kísérlet, ez a menekülési kísérlet az öngyilkosság. az a történés, amikor az ember élet és halál urává teszi magát, megpróbál kilépni a számára lehetetlenné váló, szenvedéseket okozó világból. Beszédesek a statisztikák is, amelyek erre mutatnak, a magánytól szenvedő emberek körében, ünnepek környékén, karácsony környékén, az adott illető születésnapja, névnapja környékén, közelében kiugróan sok az öngyilkosság. Láthatjuk tehát ebből a felsorolásból, amelyet a teljesség igénye nélkül ismertettem a testvérekkel, hogy a szenvedést nem igazán könnyű elfogadni. Van azonban más lehetőség. Ezek után, a zsákutcák után, emberi kísérletek után nézzük meg, hogy mire bíztat a Szentírás minket. És ez, amire bíztat, az ember vállalja a szenvedést. Fogadja el azt, amit az Isten bármilyen okból rámért. Nagyon jó példa erre a hosszabb ige szakaszként felolvasott 2. Korintusi levél 11. része, amelyből kiderül az, hogy Pál apostol súlyos beteg volt. Kiderül, hogy valamilyen betegség gyötörte őt, nem tudjuk, hogy milyen. Vannak, akik azt mondják, hogy egy keleten elterjedt, nagyon komoly szembaj, amely a látását veszélyeztette. Vannak, akik azt mondják, hogy epilepsziában szenvedett, és mások ismét más betegségekről beszélnek. De Pál apostol, amikor a levélben eljut, hogy ismertesse ezt a tényt az őt olvasókkal, hallgatókkal, akkor elkezd a szenvedéseivel dicsekedni. Többenetesen érdekes ez a mondat, azért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És szeretett testvéreim, miután ezt a mondatot megkapta Pál apostol az Úrtól, nem kérte többször, hogy a szenvedés távozzon el tőle, hanem erőt kért a szenvedés elhordozásához. Ez egyfajta kiút a szenvedésből, benne vagyok, de van erőm végigcsinálni, mégpedig úgy, hogy naponként elkérem hozzá az erőt, elkérem hozzá a kitartást. Pál apostol el tudta fogadni a szenvedést, és Pál apostol mindezek után a szenvedéseivel kezd el dicsekedni. És hogy lehet elfogadni a szenvedést? Úgy gondolom, hogy egyedül emberként erre képtelenek vagyunk. Nem vagyunk képesek arra, hogy elhordozzuk a szenvedést, egyedül Jézusra tekintve tudjuk elfogadni, aki egyedüli igaz emberként ártatlanul szenvedett. Gondoljuk végig, hogy milyen mélységeket élt meg, és a szenvedéseknek milyen széles skálája érte el őt. Ha az apostoli hitvallásnak a 2. hitcikkeit felidézzük, akkor Jézusnak az életét egyetlen szó foglalja össze. Gondoljuk végig most a hitvallásnak a szövegét, a csodálatos fogantatás és születés, valamint a kereszthalál közé egyetlen szó fér be, szenvedett. A szenvedett Poncius Pilátus alatt, a Poncius Pilátus ebből csak egy időhatározó, hogy akik később majd olvassák, hallják ezt a hitvallást, tudják, hogy mikor élt Jézus Krisztus ezen a földön. Ez a kis szócska szenvedett, a tévedésekkel ellentétben nem csak Jézus utolsó hetére, nem csak a passióra vonatkozik, hanem a teljes földi életét foglalja össze, a születéstől a kereszthalálig. A Heidelbergi KT 37. kérdése így vall erről, Jézus földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén szenvedett, mert Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében és lelkében elhordozta. Mit jelent ez? Kezdhetjük a születési történetnél. Gondoljuk meg, szeretett testvéreim, hogy megszületik a világ királya, és hol születik? Egy istállóba, mivel nem volt hely a vendégfogadó házaknál. Ahogy megszületik, Heródes gyilkos pribékjei azonnal életére törtek, azonnal menekülni kellett a családnak, Egyiptomban menekültként kezdi el az ő földi életét. Tudjuk jól Biblián kívüli forrásokból, hogy édesapja József korán meghalt, és így, mint a legidősebb gyermeknek, a zsidó családjog szerint el kellett tartania az ő édesanyját, és el kellett tartania testvéreit. Szenvedett tanítványainak értetlensége miatt, szenvedett Izrael kemény szívűsége miatt, János evangéliuma mit ír? Az övéi közé jött, az övéi pedig nem fogadták be őt. Tudjuk róla, hogy sírt Jeruzsálem felett, tudjuk, hogy semmiféle vagyona nem volt, csak az az egybesződt köntös, amelyre keresztje alatt sorsot vetettek. És nagyon érdekes, ahogy ő maga jellemzi a saját anyagi helyzetét, a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának fejét nincs hová lehajtania. És hogyha elérkezünk Krisztus földi életének utolsó hetéhez, akkor a szenvedéseknek tömegével találkozunk. Nem csak testi kínokkal, de lelki gyötrelmekkel is. Gondoljuk végig, hogy milyen érzés lehetett Jézusnak szembesülni azzal, hogy Júdás elárulja őt. Mit érezhetett Péter tagadásakor? Mire gondolhatott, amikor a tanítványok szétfutottak és mind elhagyták őt? Gondoljunk arra a történetre, amikor azt kéri a tanítványok legbelső körétől, hogy virasszanak és imádkozzanak vele, és a tanítványok belealszanak az imádkozásba. Krisztus magára maradása nagy csütörtök éjjelén, majd az ő megveretése, leköpése, meggyalázása, és végül kínhalála, mind-mind szinte emberfeletti szenvedés. Mi következik ebből? Az, hogy az a Jézus, aki az Atya jobbján ül, és kormányozza a mi életünket, pontosan tudja, mi az, hogy szenvedni. És megindul az emberek szenvedése láttán. Jézus számára nem üres szó az, hogy valaki szenved, mert pontosan tudja a mi Urunk, hogy mit jelent szenvedni. Ez az egyetlen szó, hogy a mi Urunk szenvedett, arra bíztat, hogy sem szenvedéseinkben, sem pedig a szenvedőkkel való együtt szenvedésünkben nem vagyunk magunkra hagyva. Olyan Urunk van, aki nem hagy egyedül bennünket, nem hagy magunkra bennünket. Ugyanezt támasztja alá csak más oldalról az, amit Pál apostol válaszként kap Istentől. Abban vagyunk mások, mi keresztény emberek a szenvedésben, a nem hívő embereknél, amit Isten így fogalmaz meg, miután Pál apostol imádságai, amelyeket szenvedéseinek enyhítéséért mondott, látszólag, ismétlem, látszólag nem találtak meghallgatásra. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. De szeretett testvéreim, ebben az elégben minden benne van. A visszatérő Krisztus erőt ad övéinek a szenvedések elhordozásához. Van olyan, hogy elveszi a szenvedést, teljesen elveszi. Beszélgettem valakivel épp ebből a gyülekezetből, aki elmondta, hogy tanúja volt annak, hogy egy gyógyíthatatlan, rákos fiatalember egy templomban, ahol együtt imádkoztak, utána kiderült, hogy operálható, az imádság után, amit végig sírtak, végig könyörögtek az Úr felé. Van ilyen, hogy ennyire konkrét az, amikor az Isten belenyúl az ember életébe, és megállítja a szenvedést, és van olyan, hogy idézőjelben csak erőt ad az elhordozáshoz. Apai nagymamám 1976-ban lett rákbeteg, és azt mondták neki, hogy Juhász néni, tessék készülni, van hátra 2 hét, maximum 2 hónap. Meghajtotta a fejét alázatosan, és mondta, hogy legyen meg az Isten akarata. 26 esztendőt élt. 26 esztendőt élt úgy, hogy segítséget adott unokák, dédunokák felneveléséhez, kemény fizikai munkát végezve. Soha nem fogom elfelejteni, hogy a halál előtt 2 évvel, közel 80 esztendősen azt mondta nekem, hogy András, én annyira szégyelem magam, és kérdeztem, hogy miért, mamika? Azt mondta, hogy azért, mert kimentem reggel 4-kor a szőlőbe, és 11-kor már le kellett üljek pihenni. Közel 80 esztendősen, közel 20 év rákbetegség után összetartotta a családot, és a halálos ágyán sem összetörve, lelkileg még a lányát, aki eltávolodott Istentől, visszaszeretgetve Jézus követésébe, úgy ment át Isten egyik tenyeréből a másikba, vágyakozva a mennyei hajlék után. Van ilyen is, szeretett testvéreim, csak erőt ad Isten a szenvedések elhordozásához. Úgy gondolom, hiszem és vallom, hogy Isten kegyelmének a bizonyítéka a sok szenvedés közt is megtartott, nem összeomló emberi élet. Elég néked az én kegyelmem. Nem kevés, nem részben elég, hanem teljesen elég. Nem sok, de arra képessé tesz, amire képesnek kell lennem. Szeretett testvéreim, akiket túlterheltek fizikai vagy lelki téren az elmúlt hónapok, évek, esetleg évtizedek. Akiket a magány szomorít, akik a testi vagy lelki betegségek súlya alatt roskadoztok, akiket a gyásznak az elviselhetetlen terhelők a földre. Mindenki, aki úgy érzi, hogy azt a terhet, amelyet cipel, már nem képes tovább hordozni. Hozzátok szól, nem így mondom, mondom másként, inkább így mondom, hozzánk szól, mindannyiunkhoz szól Jézus Krisztus szava, elég néked az én kegyelmem. Elég, csak merd elhinni, hogy elég. Elég, csak fohászkodj, könyörög végre azért, hogy ez a kegyelem a teljes lényedet érje el és hassa át. Isten pedig ezt, a mi erőtlenségünket is tudja használni, és hogyha tud bennünket használni, akkor az ő országának építésében munkatársak lehetünk. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy megszólítottál bennünket ebben az ünnepi órában, és emberi életünk egy nagyon komoly velejárójára, a szenvedésre irányítottad rá figyelmünket. Köszönjük, hogy olyan Urunk van Jézus Krisztusban, aki nem szenvtelen, aki pontosan tisztában van azzal, hogy mit jelent szenvedni, és az ő példájából tanulhatunk mi is élni és halni. Megköszönjük, hogy olyan Urunk van, aki megindul a mi szenvedéseinken, sokszor megszünteti a szenvedés okát, vagy magát a szenvedést is, sokszor pedig erőt ad nekünk ahhoz, hogy elhordozzuk azt. Könyörgünk hozzád, tapasztaljuk meg életünk minden napján, hogy mit jelent ez, elég néked az én kegyelmem. Így visszük eléd ezt a gyülekezetet, kicsinyeit és nagyjait, erőseit és erőtelenjeit. Könyörgünk hozzád, erősítsd azokat a testvéreket, akik lelki vagy testi terhek hordozása alatt roskadoznak. Könyörgünk hozzád betegekért, különösképp is azokért, akik ágyhoz kötve várják a te szent fiad megjelenését, mint gyógyító orvosnak megjelenését. Ha ez a te szent akaratod, állj meg mellettük, gyógyítsd őket. Könyörgünk hozzád azokért a testvérekért, akiknek szívében a gyásznak fájdalma van. Csitítsd a bút, a szomorúságot szívükbe, és vigasztald úgy őket, ahogy egyedül te tudsz vigasztalni. Könyörgünk, hogy te légy ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek őrizője, oltalmazója, pásztora. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Imádkozzunk együtt és fennhangon, az Úr Jézustól tanult imádság szavaival foglaljuk össze lelkünk könyörgését. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kérjük el, és fogadjuk el a mi Urunk áldását. Nem hagyja el az Úr az ő népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a saját népévé tegyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ránk következő hét keddjén 6 órától bibliaórát tartunk, és egy örömteli bejelentést még szeretnék tenni. Házasulandókat hirdetek másodízben, Petrovics Mátét és Balogannát. Az ő házasság kötésükre augusztus 2-án kerül majd sor. Isten vigye teljesedésbe a házasulandóknak szent szándékát. Keressük meg záróénekünket, a 467. dicséretet, és mindegyik versével énekeljük. A 467. énekünk így kezdődik, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. fennállva énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.